Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, professzor Körmendi Kingát, könyvtáros kézirattárost, a Tudományos Akadémia könyvtárának nyugalmazott munkatársát, aki a Széchenyi István életművének a kutatója, a Szent István Akadémia tagja. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket is, Bodor György atyát, az Ugligeti Szent Család templom plébánosát és professzor Nárai Szabó Gábort, egyetemi tanárt. Milós Anita Balvara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai műsorunkban gróf Széchenyi István szellemi hagyatékáról fogunk beszélgetni. A legnagyobb magyarról, szellemi hagyatékáról beszélni, megemlékezni mindenkor fontos. Magyar emberként azt mondhatom, hogy kötelességünk. Novemberben még inkább hangsúlyossá válik az ő személyisége, munkássága, hiszen november 3-án van a Magyar Tudomány Napja. Ezt a napot 1997-ben annak emlékére nyilvánították a tudomány napjává, hogy 1825-ben ezen a napon a pozsonyi országgyűlésen gróf Széchenyi István felajánlotta a birtokainak egyéves jövedelmét, 60 000 forintot a Magyar Tudós Társaság, a mai Tudományos Akadémia megalapítására. Novemberben erről a napról országszerte, illetve a határon túli magyar lakta területeken is megemlékeznek különféle rendezvényekkel, konferenciákkal. Kérdezem a doktornőt, professzorasszony, beszéljen a Széchenyi, illetve kérem, hogy beszéljen a Széchenyi emlékiratokról. Hol vannak most ezek az emlékiratok? Hol van Széchenyi hagyatéka? Hol volt életében, és hol van most halála után?
A kéziratos hagyatékoknak különleges jellege van, és mindegyik egyedi történet. Mert egy kéziratos hagyaték alatt azt értjük, ami egy irodalmi, tudós, történeti személyiségnek a hagyatékában maradt a halálakor. Ezek többnyire azt jelentik, hogy az életére, működésére vonatkozó hivatalos iratok, műveihez készült jegyzetek, műveinek kéziratai, levelezése, de a levelezésből is természetesen a hozzáírt levelek, mert amiket ő írt, azok misszilis levelek, ha szerencsénk van, akkor fogalmazványokba megmaradtak, vagy pedig másolatban. A Széchenyi esetében is van erre eset, és a rá vonatkozó irodalom, akár kéziratos, akár nyomtatott. Széchenyi esetében egy különleges helyzetet az adja, hogy ő magánemberként volt közéleti ember is, tehát a hagyatékába részint keverednek is a magánemberi és a közéleti dolgok, azon kívül a közéleti működésére vonatkozó iratok pedig más hivatalos állami szerveknél, ma már állami levéltárakban találhatók. Tehát ilyen eszményi együttléte a Széchenyi iratoknak nincs, de nem is lehet, mert egyszerűen ez olyan műfaj, hogy egyben nem gyűjthető. És ha még ezt így folytathatom, Széchenyi tudta, hogy az ő irodalmi munkásságának, levelezésének akkora értéke van, hogy ez történelmi forrás lesz. És ezt ebben meg is erősítette titkára Tasner Antal. És Széchenyi Tasner Antalnak, hogy a Tasner családnak az ő halála után is biztosítson anyagi hátteret, ezért ráhagyta avval, hogy majd alkalmas időben ő eladhassa az anyagot. És az akadémia 1875-ben megvette a Tasner családnál lévő anyagot, és ez lett az akadémia Széchenyi gyűjteményének az alapja. Ezt azután egy felhívással, hogy ez gyarapítsák, ez újfent egy ilyen nemzeti összefogás volt, ajándékozással, ez mindig gyarapodott, vásárlással is gyarapodott, és ha szerencsénk van, még a mai napig is gyarapítható ez az anyag. De maga az, amit Széchenyi hagyatéknak nevezhetünk, az valóban a Tasner Antalnak ajándékozott iratanyag. Ebbe beletartoztak a naplók elsősorban, mint bizalmas a őrá bízta, és Tasner mentette meg a naplókat. Mert Széchenyi meg akarta semmisíteni, és akkor Tasner vállalta, hogy a kompromitáló részeket, amelyiket, hangsúlyozom, nem csak hölgyekre vonatkoztak politikailag is, és ne felejtsük el, hogy akkor még számos politikai kortársa élt Széchenynek. Ez 1861-ben vagyunk, 75-ben vették meg, és még számos ellenfele is pozícióban is volt. A elsősorban Lónyai Menyhért volt az a későbbi közös pénzügyminiszter, aki ezt szorgalmazta. És 1896-ban hozta létre az akadémia az úgynevezett Széchenyi Múzeumot, de erről majd egy következőben.
És ékes német nyelvűek ezek az iratok, vagy magyar nyelvű? Vagy
Öt nyelvű. Magyar, német, francia, angol, olasz, de van török is.
És mitől függött, hogy milyen nyelven írt?
Attól függ, hogy kinek. Kinek, tehát mindig a személynek. Széchenyi klasszikusan franciául tudott a legjobban, mert gyerekkorában francia nyelvű nevelője volt. A német az olyan otthoni nyelv volt, tehát a német grammatikával élete, nem végéig, de szóval ahogy nálunk is előfordul, a magyarok se írnak mindig tökéletesen a magyar helyesírás szerint.
És a magyar szöveget az kinek írta?
Attól függ. Ő magyarul fogalmazott is, tehát a magyar nyelvű lev, és főképp, hogyha valakit meg akart nyerni, és az illető magyar volt, akkor magyarul írt.
Szóval azért nagy élmény ezek között, a hatalmas fóliások között kutakodni, és akkor lapozgatni, és látni a kézírását, hogy van, ugye az akadémiai könyvtárnak van egy páncélterme, ott helyezkednek el ezek az emlékiratok, napló. Ugye jól mondom?
Igen. Nagyszentki kastélyban is vannak emlékiratok?
Nem. Azért, mert a Nagyszentken sajnos nem, mert a családi levéltár a Sopronban volt. Tehát ezeknek a nagy arisztokrata családoknak mindig volt egy közös családi levéltára. És Széchenyi ezért is sokat tett, hogy oda egy szakember kerüljön, és a bátyjaival el tudta fogadtatni, hogy ott egy rendes, szakszerű levéltári rendszer alakuljon ki. És ezt az anyagot pedig Széchenyi Bélának, az idősebb fiának a halála után Szenk már oldalágra ment. Széchenyi Bélának két lánya volt, férhez ment, úgyhogy a Szenki kastélyba, és ami volt, hát az Tasneré volt. Tehát ami a pesti lakásban maradt. Döblingben lévőt elkobozta a rendőrség, az osztrák rendőrség, tehát ez a két nagy csoport van, amire majd még később visszatérhetünk.
A korabeli főúri arisztokrácia is ilyen művelt volt, mint Széchenyi, az jellemző volt, hogy öt nyelven beszélnek, vagy?
Az arisztokrata társaságban akkoriban is a francia nyelvűség volt az elegáns, tehát franciául, angolul sokkal kevésbé, hát a francia és a német. Német meg, akiknek olyan irányultsága volt, esetleg némileg olaszul, de a francia volt a diplomácia és az elegáns nyelv is.
Én kérdezem a professzor asszonyt, hogy miért fontos Széchenyiről beszélni. Ugye így kezdte a mondandóját, hogy egy magánemberként volt közember, valahogy így fogalmazott, hogyha ezen a vonalon megyünk tovább, miért fontos Széchenyiről beszélni? Miért fontos róla megemlékezni azon túl, hogy ő most felajánlotta az egyéves jövedelmét? Tehát mit jelent ő a magyar embereknek? Mit jelent magyarságnak Széchenyi? Mit jelent a szellemi hagyatéka?
Hát ez nagyon nehéz, esetleg most, hogy itt a tudomány napja kapcsán, akkor mégiscsak kezdjük az akadémiával.
Igen, hát azért én bennem többször fölmerült az a kérdés, hogy hát hogy van ez, hogy állandóan csak Széchenyiről beszélünk. Ez egy kicsit mutatja, hogy nem volt elég ilyen zseniális emberünk, és azt a keveset, akik vannak, azokat nagyon meg kell becsülni, de azért ő egymagában is elképesztő, mi mindent csinált, és szerintem a magánember és a közembernek az elegye az azáltal jött részre, hogy a saját vagyonával rendelkezett, tehát nem ment be a munkahelyére dolgozni, hanem ő otthon is a munkahelyén volt, ugye, akárhol is föllépett, akkor egyszerre, tehát nem lehetett elválasztani a magánembert a közéleti személyiségtől.
De mi determinálta őt ebbe az irányba? Azt tudjuk-e?
Ez jó kérdés. Hát én egy dolgot tudok, de majd kijavít a professzor asszony is, hanem jó, egy olyan típusú személyiség volt, bipoláris, tehát néha nagyon rossz kedve volt, és akkor maga összeomlott, néha pedig hatalmas energiák szabadultak föl benne, és ezeket mind pozitív, jó irányba igyekezett hasznosítani. Ő Magyarországot mindenképpen fel akarta emelni, tehát egy óriási lendület volt benne, és óriási akarás. Ez mának is üzen, az ilyenfajta akarat, és egy nagyon érdekes dolgot hallottam múltkor, azok az emberek, fiúk, akik elvesztették az édesapjukat, tehát nem ismerik az apjukat, azok két irányba mehetnek, ahogy nevelkednek, hogyha határozottabb, vagy ilyen gyengébb édesanyjuk van, akkor a drog az nagyon veszélyes, és szétesnek, tehát elvesztik a talajt a lábuk alól. Ha viszont egy határozott személyiség az édesanyja, akkor viszont ezekből a fiúkból rendkívül ambiciózus fiatal emberek lesznek. Lehetséges, hogy nem tudom, hogy ő az édesapjával milyen viszonyban volt, de az apa-fiú kapcsolat az ambíciót nagyon erősen befolyásolja, biztos vagy benne.
Ez egy nagyon érdekes probléma, mert Széchenyi a hagyományos arisztokrata neveltetésben részesül, de a Széchenyi család bizonyos fokig így különbözött a birodalom arisztokrata családjától. Megtartotta mindvégig a magyar jelleget. Tehát természetesen a bécsi társaság befogadta, de ezt a magyar jelleget a gyerekeknek magyar dajkája volt, tehát gyerekkorban magyarul beszéltek, tehát Széchenyi gyerekkorában magyarul beszélt, és az, hogy a hagyományok azok nagyon, de nagyon befolyásolták. Tudni kell azt, hogy Széchenyi édesapja ugyan vállalt állami, tehát még a második József alatt is vállalt állami hivatalt, de hát köztudott, hogy a könyvtárát a nemzetnek ajándékozta, amelyik a Magyar Nemzeti Múzeum az alapja is volt, és a nagybátyja, az édesanyjának a bátyja, gróf Festetics György, a keszthelyi Festetics uradalomnak volt a birtokosa, és a Georgikon mezőgazdasági iskolát alapította, a Helikon ünnepségeket, tehát már ő is a családban benne volt, ez a nemzetnek a kulturális felemelése és gazdasági is, mert a Georgikon mezőgazdasági iskolából nőtt ki azután a Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia.
És hát nem tudom a két kezemen megszámolni azokat az alkotásokat, amik egyedül is beírták volna a nevét a történelembe, a magyar történelembe. Nem elégedett meg, tehát ő nem gondolta azt, hogy na most hát létrehoztam, nem tudom, fölépítettem a Lánchidat, vagy a Vaskapu szorosnál ugye komoly építkezéseket vezettem. Nem volt neki elég. Újabb és újabb tervei voltak, újabb és újabb csúcsokat igyekezett meghódítani.
Széchenyi későn érő ember volt, a pszichológia erre mondja, hogy későn érő ember, és 17 éves korában a napóleoni háborúk idején én lett katona. Mivel a család látta, hogy hát ebből a gyerek semmiféle különleges dolgot nem mutat, hát a katonaság, mint nevelő eszköz, amit nem szabad azért lekicsinyelni, mert egyik legnagyobb hibája mind a életrajzoknak, mind a filmfeldolgozásoknak, hogy Széchenyi katona életéből a léha, katonát ábrázolják, nem ez volt. Hallatlanul tudatos katona volt, az alattvalói nagyon szerették, és az, hogy ő neki nem sikerült katonai rangot elérni, az annak volt köszönhető, hogy amikor Milánóba látta elsősorban a magyar közkatonáknak az állapotát, írt egy memorandumot és tett egy megjegyzést, és ez a császár fülébe jutott. Úgyhogy Széchenyinek a katonai karrierjének ezzel vége lett, és az az érdekes, hogy a nagybátyja Festetis György második József idején a magyar alakulatoknál magyar vezénylési nyelvet szorgalmazott, ezért kegyvesztett lett, és kezd helyen az arisztokrata társai évtizedekig rásenyították az ajtót. Tehát ezt tudni kell, hogy Széchenyi hozott magával ilyen úgynevezett géneket is, de ugyanakkor már korán benne volt az, hogy ő neki a felelősségérzet. Nem tudta megfogalmazni. 1825-ig nem tudta megfogalmazni. Killódott a katonaság. Minden, és akkor az, hogy a magyar ország felemelése, és utána pedig ettől nem lehetett eltántorítani. És ezért Bécsben a társaságban mondták is, hogy hát a Steffen hát megőrült, mert ugye egyetlen egy célja van, Magyarország felemelése.
Már a rádióban vagyunk, azért ezt nem kerülhetjük meg, hogy milyen hitélet rajzolódik ki a kéziratok alapján a Széchenyiről, tehát hogy most hogy jellemeznénk, vagy hogy tudnánk ezt a vallásosságát megközelíteni?
Hát ez nagyon nehéz dolog, mert tulajdonképpen azt hiszem, hogyha akármelyikünknek a kéziratos hagyatékát megnézik, azért túlságosan bő anyag nem lenne erre, mert hát ezeket nagyjából az ember a gyóntatójával szokta megbeszélni, Széchenyinek is volt. Ez annyit el kell mondani, hogy ugye ez a kor szintén egy épp olyan válságban lévő korszak volt, mint a mai. Tehát a felvilágosodásnak a teljes, racionális, az ész istenítésével elhalványult az a fajta hitélet, amihez lehetett volna kapcsolódni. De ugyanakkor volt néhány olyan lelkivezető, és Bécsnek volt egy két nagyon híres szerzetes prédikátora, az Abraham Santa Clara és a Hofbauer Kelemen, akik be tudták vinni ebbe a korszellembe azt a fajta személyességet, hogy személyes kapcsolatom is lehet. Tehát nem csak ezek a külsődleges vallási megnyilvánulások, amik a kornak is jellemzői voltak, inkább ezek a közösségiek, hanem az egyéni. És a Hofbauer Kelemen ennek nagy tisztelője volt a Széchenyi Ferenc, és asztal vendége is volt. Tehát tulajdonképpen Széchenyi fia, és ez még a katona, tehát azért hozzá kell tenni, hogy azért a katonaság mégse az az intézménye volt. Éppen, de voltak katona lelkészek. És van adat arra, hogy volt olyan katona lelkész, aki ilyen szinten is foglalkozott, tehát erre is lehet gondolni. A másik pedig Albax Hanniszló, aki a 20-as, 30-as években pesti ferenceseknél volt, azt mondanám ma, hogy sztár prédikátor. A protestánsok is jártak, Kazinczy ír róla, tehát egy akkora hatású ezt a fajta vallásosságot és élményt, és Széchenyinek ő volt a gyóntatója.
Akkor mondta a professzor azt, hogy katona volt 17 éves korától, meddig volt ő katona?
24-ig, tehát 30, több mint 30 éves korában szerelt le, igen.
És
igen.
Aztán mi történt?
A Széchenyi azt írja, 1825. november 2-án le a piros nadrággal, ez volt a katonaruha, és alkotmányt tanulni, és jogot. Tehát abban a pillanatban ő, amikor az akadémia megalapítása kor fellépett, akkor tudta, hogy ő erre a pályára lép. Tehát ő ekkor elkezdett szisztematikusan foglalkozni alkotmánytörténettel, és ebben az irányban gondolkodott.
De ugye 1825-től akkor azt lehet mondani.
Igen. Az egy nagy cezúra. Igen. Mm-hmm. És azt kell mondani, hogy ennek is voltak előzményei, és azon nyomba társakat is talált hozzá. Négyen azon nyomba felálltak, és anyagi helyzetüktől függően ajánlatokat
tettek. És esetleg arról írt, hogy mi hozta benne meg ezt a fordulatot? Tehát hogy lett ő erre készült, hogy ő leszerel, vagy hogy
igen, lett? Igen, ez erről nagyon nehéz így beszélni, mert tulajdonképpen ezek mind belső történések. Tehát Széchenyi a naplójában írja le azokat a vívódásait, hogy mi az ő élet célja. És ezeken a vívódásokon keresztül alakult ki benne ez, hogy Magyarország felemelése.
És milyen volt ő, mint családapa, vagy férj?
Hát az, hogy milyen volt, mint férje, azt Cressanstól kell megkérdezni. De hát esetleg ember. Itt a professzor úr talán el tudja képzelni.
Hát szolidáris vagyok a férjekkel.
Igen, ezért.
Igen, de amennyire én tudom, nagyon-nagyon szerette a feleségét, és ő teljesen, tehát hogy mondjam, nagyon jó viszonyban is voltak. Azt már nem tudom, mikor, hogyan váltak el, de a felesége még Döblingben látogatta többször, és aztán utána azt hiszem túlélte. Ha jó,
75-ben jó, halt meg, igen. Igen, tehát túlélte. 15 évvel.
Miért váltok el?
Nem váltak el. Hát amikor elvitték ugye a Döblingbe, Széchenyit, akkor kényszerűségből. Tehát nem bíróság előtt, hanem elszakították őket egymástól.
Mikor nősült ő meg? Hány éves korában?
45-46, 1836. február 1-én
hát
volt az esküvő.
Későn nősült.
Bizonyos fokig kényszerűségből. Mert Cressanst férjes asszony volt.
Erről beszéljünk már egy kicsit, hogy ez, erről én már nagyon régen olvastam valamit, hogy itt a, tehát hogy ő mit gondolt, nem tudom, hogy erről, aztán lehet, hogy már rosszul emlékszem, hát, hogy ő mit gondolta erről a hölgyről, mit gondolta a nőkről, Széchenyi. Ki neki a hölgy, ki neki a nő? Tehát milyen volt a női ideája? Az emlékirataiban utalta-e?
Hát a naplóiban a női ideál, megmondom, nem egészen állt ez a kutatásaim központjában, hanem amit így a naplókból lehet következtetni, az, hogy Széchenyit mindig kikosarazták. Nem voltak házassági sikerei a nőknél.
Pedig egy jó kiállású ember.
Nem volt, a mamák sírva fakadtak, amikor Széchenyi mint kérő megjelent, és én ezen gondolkodtam, hogy miért. Ezen elgondolkodtam. Azért, mert már akkor kiforratlanul is annyira különbözött az arisztokrata férfiaktól.
És hirtelen haragú volt. Tehát én onnan következtetek vissza, hogy Eperjes Károly nagyon jól alakította a Széchenyi filmben ezt a jellemet, és hát látszott, hogy ideges volt mindig minden, és hát akkor ezt nem biztos, hogy feltétlenül szeretik a nők, hogyha...
A film az eléggé hitelesen adja vissza, vagy nem annyira?
Én kalapot emelek, mert Széchenyi életművéből filmet csinálni az nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog, mert annyira szerteágazó egyéniség, hogy nem lehet összefogni. Tehát egy-egy momentumot ki kell venni, a köré kell csoportosítani.
De hogy a felesége, utána lett a felesége, miutána meghalt az első férje.
Igen.
Tehát ez egy plátói szerelem volt, és azt hiszem már korábban Széchenyi, hát hogy olyan gyengéd érzelmeket érzett Cressanst iránt, és akkor kivárta, és ez volt az a személy, az a nő, aki tudott vele bánni mai nélven szólva. Tehát azt hiszem, hogy tudta, hogy milyen alkat Széchenyi, és akkor annak megfelelően szerintem ilyen tekintetben nagyon fontos
szerepet játszott. Nagyon nagy dolog egy ilyen nő, aki tud bánni a férfival.
Igen, mert ugye nem van valami nyoma annak, hogy ők például veszekedtek volna, vagy valamiféle krízis lett volna kettő között? Van?
Van, igen.
Ja, van.
A Cressanst mindig elkésett. És szépen.
Hoppá, minden... is nehezen tűröm. Igen.
Igen, és Széchenyi azon nagyon méltatlankodott, és abban az időszakban a gyászév alatt, amikor Kresszansz ingadozott, hogy hozzámenjen vagy ne menjen, pontosan a hirtelen miatt nagyon sokszor megbántotta a Kresszanszot. Csak azt kell tudni, hogy Kresszansz valószínűleg egy olyan a szó legjobb értelembe véve igazi nő volt, aki nagyon, de nagyon rá tudott hangolódni. És ez itt a lényeg, hogy és azért ez a rokonszem, ez a megismerkedésüktől kölcsönös volt. De ezt és ez az, amit talán is ebbe meg tudnak a kedves beszélgető partnerek erősíteni. Én ezt tartanám most az egyik legfontosabbnak, hogy bemutatni, hogy egy ilyen érzelem, amelyik hirtelen fellobban, hogy kezelik. Tehát hogy kezelik ezt.
Hát itt a nőnek meghatározó szerepe van.
Kresszansznak igen, de egyet Széchenyi elfogadta, és ő azt mondta, hogy nagyon szép levele van, a sors különböző helyre állított bennünket. Ön családanya, tegye meg a kötelességét, engem nem különben magasabb posztra Magyarországért. És ebben valóban partner volt Kresszansz végig.
Hát úri emberek voltak, úri nő is.
Hát és még egy, istenfélők. Mert nem, hát azért ne legyünk szemellenzősek, azért az akkori arisztokrácia a körben, hát egy-egy ilyen kapcsolat nem okozott volna.
Ez külön témát megér, hogy mit jelent a nemesség, hogy hol nemes az ember a lelkében, vagy a birtokaiban. Tehát a nemesség, én azt gondolom, a lélekben kezdődik, és ők lehet rájuk azt mondani, hogy nemes lelkű emberek voltak.
Igen. Sublimálni tudták az érzelmeiket.
Igen. Egy nagyon rövid időnk van, ugyan egy filmet is nehéz csinálni Széchenyiből, azért beszélgetni is nehéz róla, 40 percben nagyon sok érintünk témákat. Kossuth és Széchenyi, ha egy picit nagyon röviden, ha összehasonlítjuk, milyen következtetéseket tudunk levonni?
Hát egy ilyen beszélgetésben azt hiszem nagy merészség lenne. Egy ilyen beszélgetésben nagy merészség lenne következtetést levonni. Az az érdekes, hogy alapjában véve, ha nagyon, de nagyon a történészek egymás mellé teszik, ugyanazt akarták mind a kettő, csak egészen más úton, módon. És másak voltak a lehetőségei egy grófnak, és mások voltak a lehetőségei egy teljesen vagyontalan hivatalnoknak, mert hát és alkalmazottnak ő volt Kossuth. Tehát itt ebből kell kiindulni, és az, hogy amikor a Széchenyi úgy látta, hogy ez a Magyarország javát szolgálja, akkor elfogadta ezt a helyzetet, minisztériumban miniszteri tárcát vállalt, és teljes egészében március 15-én is többen mentek fel a királyhoz. És akkor Széchenyi volt, aki a maga diplomáciai tapasztalatával hát megmentette a helyzetet.
Tehát mindig a közjó tartott a szemben.
Igen.
A professzor asszony utal is erre a mondatra, ami ide kapcsolódik véleményem szerint, amit Jókai Imóra a Vasárnapi Újság 1860. április 15. számában fogalmazott meg a professzor asszony egy írásában, utal is erre az idézetre. Azt mondja Jókai, de a gyászon kívül egy nagy örökséget is hagyott számunkra, azt a dicső példát, hogyan kell a hazát szeretni.
A bevezetőben is kérdezte, hogy a papírok. Hát ez az, ami a Széchenyi iratokkal való foglalkozásba átjött, hogy az a magatartásforma, ahogy ő a problémákat végig gondolta, és mindig a megadott helyzetnek megfelelően igyekezett erre válaszolni. Tehát amikor a kormány nak olyan intézkedése volt, akkor elvállalta a közlekedési bizottmányi elnökséget, de amikor ellent kellett mondani, akkor ellent mondott, tehát megírta a Blikket Döblingben.
És Gyulától szeretnék még idézni, szintén olvastam, amit Széchenyiről mondott. Széchenyiről nem lehet eleget olvasni, Széchenyiről nem lehet eleget írni. Más szabályosabb sorsú nemzeteket nagyfiak álmokból rázzák fel. Legtartósabban Széchenyi rázott meg engem. A többiek ilyenféle élethívása elpárolgott belőlem, eltüntette, vagy a külvilág, vagy saját alhatnékom. Széchenyi művéhez nyúlva mindannyiszor olyan ütést kapok, mintha valamiféle szendergésben ébresztő óra érzékeny csengő gombját érintettem volna. Hol vagyok, s mi a dolgom, ahol vagyok? Ez van riadságom alján. Azt gondolom, hogy ez a beszélgetés is a fókuszba ez lett volna, hogy az egész élete áthatotta az életművét, mint magánember. Tehát nem lehetett azt mondani, hogy ő most egy jogász, vagy egy államférfi, hanem tehát hivatása volt. Azt lehet mondani, és ezt mind magánéletében, mind a közjóért való cselekedeteiben meg is mutatta. Tehát mi most nem idealizáljuk őt, azt gondolom, hanem ő tényleg így is gondolta, és így is ért. Nyilván ember volt, tehát voltak rengeteg hibája volt, de amiket most itt elmondunk meg, ahogy írtak róla, ez mind az bizonyítja, hogy ő megtette azt, amit megkövetelt a haza.
Hogyha ehhez még, hát Iés Gyula irodalmian megfogalmazott nagyon, de nagyon helytálló mondataihoz annyit tehetnék hozzá, hogy ha embertársunként is nézzük, tehát nem csak azokat a teljesítményeket, amik az ő nevéhez fűződnek, embertársunként is nagyon, de nagyon érdemes a figyelmünkre, mert arra figyelmeztet bennünket, hogy hibáink ellenére is törekedni kell az önnevelés által az önnemesítésre, és ezt nagyon sokszor le is írtam.
Széchenyit könnyű olvasni, vagy nehéz?
Nagyon nehéz.
Miért?
Nagyon nehéz, mert nehézkesen, nagyon bonyolultan gondolkodott, és annyira meg akarta magyarázni a mondani valóját, hogy nagyon körülírta. Kossuth, ő egy igazi hírlapíró volt, Széchenyi nem. Széchenyi gondolkodó volt. Tehát ezért nagyon nehéz olvasni. Nagyon nehéz.
Utolsó kérdésem lenne, hogyha valaki Széchenyiről akar olvasni, hova menjen először? Széchenyitől szeretne olvasni. Széchenyit szeretné egy picit jobban megismerni.
Hát ez egy nagyon, de nagyon nehéz kérdés, mert én azt ajánlanám, ha ezt nem itt esetleg nem reklámhelyének veszik, néhány éve megjelent egy levelezés kötet. 260 Széchenyi levelet tartalmaz, amelyik direkt ezzel a céllal, hogy Széchenyinek a saját levelein keresztül ismerjük meg az embert, az írót, a politikust. És ezt egy regény folyamként is lehet olvasni, és ezt mai magyar nyelven, meghagyva a Széchenyi korabelit is, de valóban ezt mindenkinek lehet ajánlani, és különösen a középiskolás korosztálynak, akik talán még reménykedjünk abba, hogy valami példaképként is láthatják, hogy hogyan kell a hazát szeretni.
Nagyon szépen, igen.
Még hagyj említse meg azért a Széchenyi Társaságot is, nem vagyok se tagja, semmiféle baráti kapcsolaton kívül más nincs közöttünk, tehát nyugodtan reklámozhatom. Ők már évtizedek óta ápolják Széchenyi emlékét a legkülönbözőbb módokon, tehát szavalatokkal, rendezvényekkel, koszorúzással és kiadványjal is. Tehát van is egy kiadvány, amiben különböző Széchenyivel kapcsolatos anyagok jelennek meg, tehát ha valakit érdekelnek ezek a dolgok, szerintem a honlapjukra fölmenve lehet sok mindent látni.
Széchenyi Fórum, igen.
Igen.
Nagyon köszönöm meghívott vendégeinknek, professzor Körmendi Kingának és állandó vendégeinknek, Bodor György atyának és Nárai Szabó Gábornak, hogy elfogadták a meghívást a műsorunkba. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy műsorainkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük kedves hallgatóink figyelmét, várjuk Önöket 2 hét múlva szerdán este 21 óra 5 perctől a Hit és Tudás műsor újabb adásával.
Hit és Tudás.